Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, egy fantasztikus hegedű művész a vendégem, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan lehet ennek a hangszernek a kereteit, meg a területeit kitágítani. Itt van a vonalban Zádori Édu, a szia!
Szia! Köszönöm szépen a meghívást, nagyon örülök!
Ugye sokat szoktunk hegedű művészekkel beszélgetni ebben a műsorban. Vannak komoly zenészek, vannak jazzzenészek, vannak népzenészek, de amit te csinálsz, az hát határozottan egy klasszikus háttérrel rendelkező dolog, de hogyha én jól értem, akkor tulajdonképpen te most elkezdtél az utóbbi időben kalandozni egy kicsit, aminek az az oka, hogy túl, hát hogy is mondják, talán szigorúnak találtad a klasszikus zenei kereteket. És valljuk be, hogy sokakat ez riaszt el a komoly zenétől, nem maga a muzsika, hanem hát hiába, szóval van ennek egy rendje, hogy az ember beül, mint hallgató, és az, amit lát, az egy ilyen nagyon szigorú koreográfia szerint történik, ahogy a karmester megjön, kezet fog, meghajol, meghajoltok, stb. És hogy mondjam, szóval időnként azért az emberbe ez fölkelti egy kicsit az abszurd színháznak az illúzióját, és hogyha jól értettem, akkor te is úgy vagy ezzel, hogy megpróbálsz egy kicsit más fele mozogni, annak ellenére, hogyha te ebből jössz. Azt azért el kell mondani a hallgatóknak, hogy te Bécsben élsz, és ott vagy különböző nagyon-nagyon komoly zenekaroknak a tagja, illetve jársz mindenfelé a világban, és legutóbb hát Argentína rabolt el a szívedet.
Igen, meglehetősen azt is lehet mondani. Elég hosszú idő közönként vagyok ott, igen, úgy 6 hónapot ott vagyok, aztán 6 hónapot Európában, most ez így megfelel nekem. Most ez aztán már meglátom, hogy a jövőben persze ez hogy működik, de igen, nekem különben ez nagyon jól rávilágítál egyszerűen nekem a keretek, tehát én mindig a kereteket húzogatom, hasogatom, hogy meddig tudok elmenni, és hogy szerintem az ember, hogy egyre jobban az instrumentumot, a hangszerét tudja, hogy működik, szerintem úgy, hát ezért sokan átváltanak például hegedűművészek karmestere, most ez a nagy divat, szerintem mindenki karmester akar lenni, én például nem.
Kár, mert nagyon kevés a női karmester Magyarországon. Nemzetközi viszonylatban nem, de Magyarországon igen.
De szerinted csak a karmesterből van kevés? Szerintem az előadó művészek között is nagyon kevés a női szereplő. Én legalábbis ezt veszem észre. Nem tudom, hogy ez egy véletlen, vagy ez egy direkt így, vagy tehát, hogy ez egy véletlen alkalom, de én azt látom, hogy szerintem sokkal több, biztos, hogy van nagyon-nagyon sok tehetséges női alak, és hegedű művész nő, mint akár én is. Hát otthon én nem nagyon szoktam játszani, de ez mondjuk nem csak annak tudható be, hogy nem hívnak minket, nem hívnak engem, mondjuk nem vagyok benne a zenei körforgásba. Annó, amikor ugye a Szokolai Balázsval nekem volt egy tök jó trióm amúgy, akkor úgy játszogattunk is, ahol azóta
bocsánat,
nem
semmi. Elmondom a hallgatóknak, hogy Szokolai Balázs zongoraművészről van szó, Szokolai Sándor igen. Fiáról, mert hogy van a Szokolai Dongó Balázs is, aki pedig egy népi fúvós, és ők játszottak egyébként közösen is, az elég vicces volt, a Pesti Ugadóban volt egy koncertjük, mármint vicces volt a fellépők nevének az értelmében. Na, zárójel bezárva, bocsánat.
Igen.
Szóval, hogy vele volt egy triótok, és akkor ennek...
Igen, akkor anno, igen, akkor mikor együtt játszottunk, akkor többször léptem föl Magyarországon is, hát ez valahogy így, persze, hogyha nem vagy benne a zenei körforgásban, de hát természetesen ez nekem most egy nagy témám, mert nem tudok rájönni, hogy hogy működik a világ. Szóval tényleg, hogy én arra emlékszem, hogy mikor kijöttem a Zeneakadémiáról, én nekem... Persze ez lehet, hogy tévhit, meg téves volt annó, de hát mi csak nagyon a saját zenei eszközünkre koncentráltunk, és nem láttunk annál tovább, hogy aztán mi majd hogy fog menni. És ma én annyira azt látom, hogy nem ez a legfontosabb, főleg nem ez a legfontosabb az, hogy milyen művész vagy, milyen bűvész vagy, hanem minden ezen kívül, hogy tudod eladni magad, szerencse kérdése is, milyen programot állítasz össze, de tegyük hozzá, hogy nem ezért kezdtem el. Mert az elején mondtad ugye a kedves közönségnek, vagy a nézők, a hallgatóságnak, igen. hogy elkezdtem foglalkozni egy picit, hát ez nem teljesen profi szinten művelem, most a profi szint az mit jelent, hogy elkezdtem például improvizálni a barátommal, és ez engem nagyon érdekel, hogy mit tudok még magamból kihozni, elkezdtem rajzolni is a rajzolást, pedig már 5 éve csinálom, és például olyan hihetetlen, hogy az emberben mi mennyi dolog Van elrejtve, amiről talán nem is tudunk, mert annyira csak rá vagy fókuszálva, amit tanítottak neked, és hogy én a kottát olvasom, és hogy interpretálok is ebből, nekem elkezdett olyan elegem lenni, hogy én nem igaz, én nem csak erre vagyok képes, tehát hogy én sokkal többet tudok, és hogy te valljuk be őszintén, hogyha Mozart zenét vagy Beethoven zenét elkezded úgy interpretálni, hogy rá se ismernek, mert annyira szabad, az lehet, hogy tényleg nem fér bele bizonyos művekben. Én ezért is imádom a kortár zenét, mert ott kvázi te komponista is lehetsz benne.
Igen,
tehát
sokat játszottál Kurtágot például, ami azért kifejezetten
nehéznek
mondható.
Igen, a Gyuri bácsitól is igen, hát én nagyon szeretem az ő zenéjét. És az még valljuk be őszintén, hogy az még nem is olyan a kortás zenészek stílusát jeleníti meg, tehát hogy ő még ahhoz képest egész én Gyuri bácsit klasszikusnak
értem, hogy mire gondolsz, és nagyon finoman fogalmazol. Maradjunk is ennél, tehát nyilván, hogy van a kortárs zenének egy olyan fokozata, amikor az atonalitás olyan, hogy ez a földi halandók számára sokszor hallgathatatlannak minősül, ugyanakkor nagyon-nagyon izgalmas, és van persze a kortárs zene, ami egyáltalán nem atonális. Az, hogy Kurtág György hova tartozik, arról én nem mernék ítéletet mondani, de te vagy a muzsikus. Viszont azt mondtad, hogy improvizáltok a barátoddal, és akkor
igen.
Ő milyen hangszeren játszik, vagy mit kell ezzel alatt érteni?
Hát az improvizációt nem kell semmi különlegeset ezzel alatt érteni, hanem ő zongorázik, meg énekel, különben most van Bécsben két koncertünk, ő azért is jött el most Argentinából, hogy velem, tehát hogy együtt töltsünk el időt, meg ezt a két koncertet.
Láttam egy nagyon izgalmas videót, ahol egy szerintem klasszikus darabot játszol, de vannak a lábadon mindenféle csörgők, amik egy ilyen hát világzenei szint kölcsönöznek a dolognak, nem tudok jobban fogalmazni, és nagyon ügyesen is bánsz velük, tehát mondhatnám, hogy ez egyfajta tánc és zene egyben. Mi ez a darab, és hol lehet ezt látni?
Hát igen, ez egy, a Cardonnak nevezik ezt a művet, Hernán Quintéla szerzeménye, és amit a rábomra erősítek fel, az csász-császnak hívják spanyolul, ez egy népi, argentin népi hangszer.
Hangutánzó szó, az biztos, mert ilyen hangja van, csász-csász.
Csász-császász, igen, csász-császász, lehet, hogy tényleg ilyen. Igen, hát ez ilyen csörgő, amit a lábadra erősítesz,
igen.
És különben birka, meg a kecskének a végül is a körméből készül.
Aha.
És ezzel táncolok, és ez egy kvázi, mondjuk azt, hogy argentin népzenére épül ez a darab. Igazándiból nem is annyira klasszikus, hanem nem is tudnám megfogalmazni, mindegy, vannak benne népi elemek, és egy kicsit ilyen kortásszerűség is, de ugye ez az a poén ebben a darabban, ugye, hogy én azért nem látok az írz népzenén kívül, ugye vannak emberek, akik ezekre táncolnak, és egyben hegedülnek, de most ez egy olyan darab, ami tényleg ilyen klasszikus kortárs népzenei stílusokat vagy foglal egy magában, és én akkor erre ez ilyen chacarera, ez egy népi tánc, különben nem egy egyszerű dolog nekünk, főleg európaiaknak, és hát ezt az ütemet próbálom így utánozni a lábaimmal, és közben meg hegedülök.
Ha, ez nagyon komoly, és egyébként ezt előadott, tehát, hogy ezt lehet látni, ezzel fellépsz ezzel a produkcióval? Mert nagyon izgalmas, én a videó
igen,
alapján
hát
azt mondanám, hogy ez világszám.
Hát, reméljük, hogy világszám lesz belőle, figyelj, ezt én nekem a zeneszerző azért írta, mert volt egy szóló fellépésem, Mauricio Charbonnier-nek az emberség hegedű versenynek az ősbemutatója volt, igen, kétszer is játszottam oda át, és szerettem volna egy szóló darabot, és gondolkoztam, hogy manapság most nem áll, nehogy Bachot játszak, vagy nem már Paganint, vagy nehogy Izájt, én különben kicsit irtozom azoktól a daraboktól, tehát, hogy imádom Bachot, meg tényleg mind minden zenét imádok, de nekem egy picit úgy megcsömörlöttem attól, hogy mindenki mindig ugyanaz szól. És én szeretnék
aha.
Valami olyas, igen,
világos,
és ez olyan
persze.
Érdekes, és ez olyan jó dolog, mikor végre valami megszólal, amit senki nem játszik. Én nekem ennek a híve vagyok, és ezért szerettem volna, hogy ő írjen nekem egy darabot, és ebből az apropóból írtam meg nekem ezt a darabot, és most vettük föl nem olyan rég, mielőtt visszajöttem Argentinából májusban egy gyönyörű szép helyen, és szerintem egy pár nap múlva meg fog jelenni ez a videó, úgyhogy biztos a YouTube csatornámon meg lehet mindenkinek nézni. tehát föl lesz töltve, igen.
Na, szuper. Említette a zeneszerzőt, aki nagyon-nagyon híres Argentínában. Én nem merem kiejteni a nevét, inkább ezt átengedném neked, mert lehet, hogy elbakiznem, de hát azért lehet ismerni az ő munkásságát.
Jó, Mauricio Charbonnier. Charbonnier, különben néha azt mondják, hogy Charbonnier, különben a CH spanyolul, vagy legalábbis ott az argentinoknál, csének van, de ő tudod, hogy nagyon sok bevándorló spanyol, olasz, franciák is vannak, és akkor ő egy francia eredetű név, tehát végül is Charbonnier, és az a lényeg, hogy nagyon híres, végül is Argentina nagyon nagy, de
hatalmas ország persze.
Hatalmas, hát 50 millió lakosával, és én egy argentin, nagyon sok argentin zenét játszom ott, de az nem azt jelenti, hogy én tangót játszom, mert szerintem mi nekünk, európaiaknak, ha meghallod azt a szót, hogy argentin, akkor szerintem te a tangóra összpontosítasz, vagy arra asszociálsz, nem tudom.
Hát meg a steakre, de igen.
Meg a steak, meg a vörösborra, igen, de hogy nagyon-nagyon sok, nagyon szuper komponistájuk van, és ebben is engem szerintem ilyen kísérleti nyúlnak látnak, mert én mindig mindent bevállalok, mert imádom az új dolgokat, és gyorsan tanulok, kvázi gyorsan tanulom ezeket a dolgokat, és ugye senki nem vállalja az ilyen dolgokat, mert keveset fizet, ugye mit általában ugye ezek a munkák, mert annyi nagyon sok órát kell belerakni, de hát nagyon-nagyon érdekes dolog, mert olyan kották vannak ott, amiket tehát ugye előbányásznak, és akkor mi én még a kísérleti nyúl, és aztán bemutatom, úgyhogy van a YouTube kanálomon is, talán nem nálam, de az az Asociación Argentina de Compositores, ők ez az argentin zeneszerzőknek a szövetsége, nekik is van egy ilyen YouTube kanálisuk, egy ilyen csatornájuk is, én nagyon sok videót már oda föltettek, úgyhogy ott engem meg lehet nézni, hogy nagyon-nagyon sok új művet mutatok be, és senki nem ismeri őket, és ezért ez olyan jó érzéssel tölt engem. Szóval valami újat alkotsz alapvetően.
Nagyon izgalmas, és ugye hát van neked egy pedagógiai vénád is, te tanítasz. Egyébként eszembe jutott, hogy képzeld, a legutóbbi hegedű művész, aki itt a műsorban a vendégem volt, a Szecsődi tanár úr volt, aki azt hiszem, hogy
az én tanárom, igen.
Bizony, téged is tanított, tehát egy fantasztikus pedagógus és egy csodálatos művész. Szóval hogyan adott te tovább, meg mit adsz te tovább a tanítványaidnak? Ugye, hát egy fantasztikus országból jössz, ami ugye a zene pedagógiának az otthona, Kodály és Bartók nyomdokain. Az más kérdés, hogy ez mennyire működik most a napjainkban Magyarországon, de ugye az alapok megvannak. Nem tudom, hogy ebből viszel-e valamit tovább Argentinába, ahol tanítasz, vagy akár Bécsbe, vagy sokkal szabadabb levegőben tanítod a tanítványaidat?
Hát különben szerintem a zenének a szolfés az alapja, tehát én azt látom, hogy mondjuk azért Argentinát nem szabad Európával összehasonlítani. Én megkockáztatom azt is mondani, hogy mivel már 25 éven itt élek, vagy 26, azért a zenei képzés, főleg a zeneiskolákban, meg a hogy mondjuk a szolfés összhangzattan azért nálunk Magyarországon nagyon-nagyon megkövetelték. Hát én Szegeden tanultam, nem Budapesten, de ott is nagyon erős volt. És én ezt látom, hogy ha jó alapokat kap az ember, és ugye a Kodály metódus is, tehát ez az, én mindent lebattolok, elsőre le tud hallani. Tehát, hogy látom a kottát, és én elénekelem, nekem azért nem egy gond, és látom, hogy itt is, Ausztriában is, vagy ott. Szóval azért nem ugyanaz a nívó, mert nem ezt a kiképzést kapták. Tehát meg szerint, én nagyon ebben vagyok, hogy ez a szolfés, amit, tehát meg a Kodály módszer, ez nagyon sokat segített szerintem, az, hogy tudjak zeneileg gyorsan blattolni, az intervallumokat meghallani, tehát ez akkora probléma szerintem, az emberek nem tudnak kottát olvasni, rákérdezek, hogy milyen intervallum, de még megint mondom, természetesen ez nem Európa, és nem akarom azt mondani, hogy mindenkinek ez a nívója, vagy ez a színvonala, de látom, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy különbség, úgyhogy ebben mindenféleképpen, és én nagyon boldog vagyok, hogy engem itt képeztek ki. És ugye én nekem különben a tanításban azon kívül, hogy ugye nem csak a Szecsődi Ferencnél tanultam, hanem aztán eljöttem ide Bécsben, itt voltam a Zeneakadémián, Günther Pichlernél, ugye a primáriusa volt, primáriusa, nem tudom, hogy mondjuk pontosan.
Első hegedűs?
Első hegedű, igen. Nem, első hegedűse az Alban Berg Quartetnek, és a Varga Tibornál is voltam Svájcban, szóval nekem olyan emberekkel volt szerencsém dolgozni, kérdezni, hogy mindent így magamba szittem, különböző, szerintem kicsit különböző iskolákból is.
Hát Yehudi Menuhinnal is találkoztál, ha jól tudom.
Igen, és hát nálam mondjuk nem tanultam, de ő hát nagyon meghatározó volt az életemben, mert nekem ez egy megdöbbentő volt, hogy egy ekkora művész ilyen szerény, és hogy mennyire emberséges, tehát hogy nem azok a nagy művészek a számomra, akik beképzeltek és nagyképűek, és azt hiszik, hogy na akkor mi most többek vagyunk sokkal, mert valamit tudunk, hanem annyira szerény volt, és én azt gondolom, hogy tanításban is így kell. Tehát nekem
hát
ez,
meg bocsánat, ez, nyitott ez, szellem volt, szóval az Menuhinról lehetett tudni, hogy amikor Budapesten volt, akkor ő rendszeresen lejárt a Mátyás pincébe meghallgatni a roma mestereket, a cigány kávéházi zenészeket, igen, hogy játszanak. Szóval valószínűleg ez a fajta nyitottság nagyon fontos pedagógusként is.
Igen, és ő is ugye nem csak a komoly zenét játszott, hanem azért ő is azért próbálkozott, ugye a Révi Sánkának a...
Hogyne, persze.
Révi Sánk, igen, meg a jóga, meg amikor ez még ugye azért olyan 34-40 évvel ezelőtt nem volt divat, most ma már mindenki jógázik, mert tényleg... nagyon sok mindenre odafigyelünk, amire régebben nem, és én ezt látom, hogy igen. És én azt hiszem, hogy én is egy picit így keresek, kutatok az én életemben, szóval például, amikor ilyen tanításban, én azt gondolom, hogy az erősségem amellett, hogy például a technikai dolgokat, minden, tehát a helyén kell kezelni, de hogy például az interpretációra nagyon nagy hangsúlyt fektetek. Szerintem ez csak fantázia amúgy, tehát én ezért is kezdtem a rajzolást, mivel nem látom magam zeneszerzőnek, hogy mit tudok újat alkotni, ami még nem létezik, és akkor az én rajzaimra olyan jól ránéz, nem legalábbis nekem, hogy kreálsz valami újat, szóval nem csak interpretátorként működsz előadóként, de én azt gondolom, hogyha akármilyen meglévő darabot játszunk, hogy mi feladatunk is, hogy picit hozzárakni a mi fantáziánkból. Szóval én nem gondolom azt, hogy egy zeneszerző úgy írta meg a darabot, hogy teljesen átolt szettig tudta, hogy ennek így kell megszólalni, hanem szerintem igenis, hogy egy előadó művész nagyon-nagyon sokat tud hozzáadni, és nagyon sokat tud inspirálni. Tehát én nagyon sok zeneszerzővel együtt dolgozom, és azt látom náluk, hogy lehet, hogy nem írta be ugyanúgy, tehát hogy úgy a kottába, ahogy lehet, hogy más megértené, vagy interpretálná, és mikor én ezt mondom, hogy hát figyelj, mit szólsz hozzá, én ezt így értettem meg a textúrából, és szerintem mindig úgy örülnek neki, hogyha valami fantáziadús vagy. Úgyhogy én ebben nagyon hiszek, és erre ösztökélem a növendékeimet is.
Igen, hát ezért jó kortárs szerzővel együtt dolgozni, mert tulajdonképpen te is, mint előadó, beleszólsz egy kicsit a műbe, hiszen
hát
azt mondod,
igen,
hogy
igen,
szerző úr, itt ezt nem lehetne, igen, nem tudom. Nagyon izgalmas.
Igen.
De Édu, akkor a közeljövőben nem várható, hogy Magyarországon föllépsz, hogy én ezt jól értettem, viszont...
Hát ha valaki csak nem, meg gyorsan meghív engem egy koncertre, de...
Na hát igen, ez abszolút felkérés keringőre, vagy tangóra, stílszerűen, szóval egyrészt meg lehet téged hívni, másrészt akkor a YouTube csatornádon lehet követni téged, és megnézni ezeket a fantasztikus videókat, és hát beszélgettünk itt a képzőművészetről, én azért megnéztem titokba egy-két munkádat, én azt gondolom, hogy simán lehetne egy nagyon-nagyon klassz kiállítást csinálni neked, úgyhogy a galéristák figyelmét is felhívnánk rád, és ráadásul ugye nagyon egyszerű, mert nem kell azon gondolkodni, hogy
hát
ki zenéljen a kiállítás megnyitón, ugye? Mert hogy ez is adott.
Hát igen.
Jó van. Ugye, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, lejárt az időnk, akkor még egyszer mondjuk el, hogy hol lehet téged megtalálni a világhálón.
Hát a világhálón nekem van egy honlapom, ami a www.eduazadori.com. Itt föl szoktam rakni a koncertjeimnek a dátumait, aztán van egy YouTube csatornám, ugyanúgy az Ádori Éduánál található meg, és Facebookon is vagyok, úgyhogy szerintem ez a három meg az Instán, de ugyanúgy mindig ugyanaz a nevem, Zádori Édua is, úgyhogy itt sok mindent, tehát kommunikatív embernek érzem magam, úgyhogy mindent meg lehet találni rólam, hogyha szeretne valaki.
Engedj meg egy utolsó kérdést, hogy honnan származik a neved? Mert azért ez egy különleges név.
Hát igen, nem tudom, hogy sokan szerintem nem tudják, hogy az Édó egy kun eredetű név. Különben létezik is egy könyv, amit még sajnos nem sikerült elolvasni, mert nem találom azt a könyvet, és a jelentése holt felkelte. Úgyhogy szerintem ennél jobb nevet az ember nem kaphat az édesapájától.
És ki tudják ejteni? Mármint például Argentinában hogy ejtik? Vagy Németországban?
Igen, no, általában Edua. Sokszor, mikor nem tudják, hogy Édó, akkor, és mindig asszociálnak az Eduardoval. Sokan azt mondják, hogy Eduard, és akkor nem vagyok férfi.
Nagyon Édua. Szép. Nagyon jó. És hát azért ez fontos egy előadó művésznél, hogy beazonosítható neve legyen, ugye, hát erről is sokat lehetne beszélgetni. Jó van, tényleg elszaladt velünk az idő. Édő, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Zádori Édő a hegedű művész, képzőművész, és nem is tudom, világzenei előadó volt a vendégem. Köszönöm szépen, és hát akkor figyelemmel fogjuk kísérni a munkásságodat, és te is kérlek, hogy adj hírt magadról, hogyha valami izgalmasabb.
Hát nagyon szépen köszönöm, szívesen. Jó, szívesen.
Köszönöm szépen. Köszönöm, Mili, szervusz.
Szia.